Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
További könnyítéseket vezet be a kormány a fix 3%-os hitelt kínáló otthonstart hitelprogram szabályaiban, mondta a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Zalaegerszegen a Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón. Panyi Miklós elmondta, több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt 6-8 hétben, amelyeket feldolgozva, értékelve úgy döntöttek, további kedvezményeket biztosítanak a program keretében. Már zajlik a társadalmi észrevételezése több ilyen kedvező módosításnak. Az államtitkár felsorolása szerint építkezések esetén például lesz lehetőség előfinanszírozásra. Már elbontott vagy bontandó építményeknél is használhatják majd a 3%-os hitelt. Hozzátette, a társadalom biztosítási szabályokban könnyítéseket vezetnek be a gyermekek otthongondozási díjával, illetve az ápolási díjjal kapcsolatban és a megváltozott munkaképességűek számára is. Szólt arról is, hogy az őstermelők, valamint az általányadózást választó egyéni vállalkozók számára a jövőben egy sokkal jobb jövedelembeszámítási lehetőség válik elérhetővé. A jogállam működéséhez minden korábban elhivatott lelkiismeretes, felkészült jogász szakemberekre van szükség, mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök a Polgári Közjegyzőség 150 éves jubileum alkalmából szervezett konferencián. Az államfő hozzátette, olyan emberekre van szükség, akiket a közjegyzői kar 1875 óta ad Magyarországnak, akiknek szakmaiságához, figyelmességéhez és pártatlanságához kétség sem fér. Olyan közjegyzőkre, akiknek a hitelesség őreiként valódi iránytűjük az igazságosság, hangsúlyozta. Súlyog Tamás emlékeztetett, 150 évvel ezelőtt Magyarországon az egész jogrendszer megújult, a hatályba lépő új törvények először a bíróságok, majd az ügyészek, 1875-től pedig a közjegyzők és az ügyvédek működését szabályozták. A közjegyzőkről szóló törvény megteremtette a polgári közjegyzők hivatásrendjét. A közjegyzőség a nemperes igazságszolgáltatás megtestesítőjeként az egyik fő tartó pillér, alkotmányos rendünk fontos része lett, fogalmazott Súlyog Tamás. Október 15-én jelenik meg a versenyképes járások program 2026-ra vonatkozó pályázati felhívása. A rendelkezésre álló keret az ideihez hasonlóan ismét 65 milliárd forint lesz, jelentette be Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta, a program továbbra is nagy mértékben támaszkodik majd az önkormányzatok által elfogadott projektlistákra, a már elkezdett projektekre. Célunk, hogy az év első hónapjaiban már meg tudjuk kötni a megállapodásokat, a támogatási szerződéseket, és adott esetben a pénzt is oda tudjuk adni az önkormányzatoknak a projektek finanszírozására, fogalmazott. Hozzáfűzte, nem zárkóznak el attól, hogy közép és hosszú távon akár a versenyképes járások programot, de akár a teljes önkormányzati rendszert még inkább hozzáigazítsák az önkormányzatok, polgármesterek és önkormányzati képviselők igényeihez és elképzeléseihez. Baranyában 27 bérlakás létesül a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat felzárkózó települések programjának részeként, közölte a szervezet. Közleményükben jelezték, hogy eddig a program keretében országszerte 13 vármegyében 100 szociális bérlakásba költözhettek be rászoruló családok, Baranyában pedig 27 ingatlanban hoznak létre számukra új komfortos otthont. A Szeretett Szolgálat Baranya vármegyében 9 településen alakít ki bérleményeket, jelenleg a beruházások előkészítése zajlik. A bérlők döntő többsége munkaviszonnyal rendelkező alkalmazott, kisebb részük közfoglalkoztatásban áll, vagy alkalmi munkával kiegészített, rendszeres jövedelemből él, fogalmaznak. A családok 5 évig maradhatnak az ingatlanban, olvasható a szervezet közleményében. Sport. Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke üdvözli és támogatja, hogy a mezei futás felkerüljön a 2030-as téli olimpia műsorára. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság munkacsoportot hozott létre annak feltérképezésére, hogy havas jeges sportok mellett milyen más sportágak szerepelhetnének a téli játékokon. Az első javaslatok között ott van a mezei futás vagy a terepkerékpározás. Végül az időjárásról. Nagyobb eséllyel északkeleten, illetve az északalföldön alakulhat ki helyenként kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között, Szabolcsban 13 és 15 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban az ELTE földrajzos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatáról hallanak összeállítást, amelyben a fiatalok az erdélyi barcaság területét járták körbe, és tekintették meg annak társadalom földrajzi sajátosságait. Most dr. Tolnai Gábor egyetemi mestertanár geográfus beszámolóját hallják a terepgyakorlat tapasztalatairól. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Komplex szerepgyakorlatról volt szó, így társadalomföldrajzi érdekességeket is próbáltunk megtekinteni, megismerni a szükebben a barcasági medencében, és tágabban Erdély más részein is. Két népcsoport csoport volt a barcasági csángók, és a nagyobbik csoport pedig az erdélyi szászok, akiknek több település típusát, több település méret szerint különböző település típusát meglátogattuk, és ott az ő épített örökségüket, kulturális örökségüket tekintettük meg együtt. Kik is ezek az erdélyi szászok, és hogy kerültek Erdélybe? A szászok, akik nem szászok, tehát nincs közük a mai Szászországhoz, a mai német területek egészen másik részéről, a német-luxemburgi határ környékéről, Trier környékéről származó telepet van szó, akit az Árpádházi uralkodók telepítettek be a 12. század folyamán többek között Erdélybe is, és ez a szász név, ez egyébként a jogaikra utalt, akik a Magyar Királyság területén szász földről származó szász bányász közösségeknek a kiváltságait, jogait kapták meg, azokat akár máshonnan érkeztek, őket is szászoknak nevezték. Úgyhogy az erdélyi szászok is ilyen nem szász szászok. A Erdély medencében helyezkednek el az ő csoportjaik. A legnagyobb terület az a Királyföld névre hallgat, de ezen kívül, ez ennek a központja egyébként Nagyszeben, ezen kívül a barcaság, Brassó környéke, és fönt északon Beszterce környéke, ez a három jellegzetes területe az erdélyi szászoknak. Ebből mi igazából Királyföldön és barcaságon mozogtunk. Ez a térkép egy 19. század végi állapotot mutat. Itt is láthatjuk a három jellegzetes területeket, ugye Királyföldet, Barcaságot és Beszterce vidékét. Csak azért tettem be ezt a térképet, hogy érzékeljük az ő jelenlétüknek a nagyságát, vagy ennek a közösségnek a méretét. Ők az 1910-es években mintegy 250 ezren voltak az erdélyi szászok, és ezeken az általuk lakott területeken, a városokban mondjuk Nagyszebenben ilyen 50% környékén is, a város népességének 50%-át is adták, vagy Segesváron is, de a kisebb településeken, akár falvakban, akár ennél még nagyobb arányban, akár 60-70, sőt bizonyos helyeken 80-90%-ot is adtak a falusi népességen belül is a szászok. Tehát igazából itt az erdélyi szászság, ők nem feltétlenül csak városhoz kötődő népességről van szó, hanem egyaránt városi és vidéki népesség is ennek a csoportnak a tagjai. Három települést emelek én most itt ki. Brassó maga is ugye egy szász település a barcaság központjában, de most direkt nem Brassóval, hanem Nagyszebennel, Barcarozsnyóval és Szászfehéregyházával fogunk egy picit megismerkedni. Három teljesen különböző településméret, és három teljes mértékben más dinamikával élő település napjainkban. Kezdjük a legnagyobbal, Nagyszebennel. Azért választottam ezt Brassó helyett, mert ennek a településnek egy picit, ha a szerkezetéről is beszélek, tipikusabban kiadja egy szászvárosnak a szerkezeti felépítését. Brassó esetében ugye az orográfiai viszonyok, tehát a domborzati viszonyok eléggé meghatározták, hogy hogyan tudták építeni a várost. Nagyszeben esetében egy kicsit több lehetőség volt a mozgásra, bár egyébként ez is egy dimbi-dombi területen levő város, tehát vannak szintkülönbségek városon belül. A kis felfedező csapatunkkal, tehát a terepgyakorlatos hallgatókkal megérkeztünk ide a nagy piac térre, és föltettem azt a kérdést, hogy vajon bent vagyunk-e a város központjában. Nyilván mindenki rávágta, hogy hát ez annyira szép főtér, mert egyébként tényleg egy nagyon szép főtér, hogy valószínűleg ott vagyunk a város központjában. Nyilván a kérdés kicsit cseles volt, és majd később térképek alapján próbáltam rávilágítani arra, hogy miért is volt csalóka ez a kérdés, de minden esetre most ott járunk a nagy piac téren, ami, ha másról nem, arról mindenképpen ismert a instások számára is, akik jártak, vagy van olyan ismerősük, akik járt Nagyszebenben, hogy Nagyszebben jellegzetességei a szemes házak. Nagyszebenben mindent figyelnek a szász polgárok, vagy hát figyeltek, mert igazából a szászok már nincsenek nagyon jelen a városban, de az ő épített örökségük az jelen van, az ő általuk épített házak, és ezek a nagyon jellegzetes padlásszellőzők, amelyek városszerte megfigyelhetőek, és Nagyszebent a szemek városának is szokták nevezni. Egyébként Nagyszebben, ugye azt mondtam, hogy a szászoknak már csak az egykori épületei vannak jelen. Tehát Nagyszebben 1910-ben, amikor egy 38 ezeres város volt, 20 ezer lakosa, ebből német anyanyelvű volt. Napjainkban 134 ezer lakosából, pontosan 2021-ben 968-an vallották magukat német anyanyelvűnek, tehát ilyen mértékben tűntek el a szászok Nagyszebenből is, meg egyébként egész Erdélyből sajnálatos módon. Átsétáltunk ez alatt a jópofa torony alatt, óratorony alatt, és megérkeztünk a következő főtérre, ahol azért lehet látni, hogy a természetföldrajzosok is találnak látnivalókat a társadalomföldrajzi környezetben, vagy városföldrajznak is vannak szépségei, még hogyha nem is borulnak előtte. Na, itt is föltettem a kérdést, hogy vajon a központban vagyunk-e már. Ez a kis piactér, és hát ha az előbb nem jártunk volna a nagy piactéren, akkor gondolhatnánk ezt, hogy tulajdonképpen most vagyunk a városnak a központjába, illetve hogyha a nap nem pont úgy sütne, akkor itt sorba látnánk szépen a szemeket, amivel figyel minket a város. Tovább sétálva, átbújva néhány kisközön, megérkezünk egy még kisebb térre, az Evangélikus Székes Egyház környékén található Huet térre, és akkor itt megint föltettem a kérdést, hogy vajon megérkeztünk-e már a város központjába? Hogy lehetséges ez, hogy ennyi főtér-főtérben nyílik, és tulajdonképpen hogy is alakult ennek a városnak a szerkezete? Nincs sok teendőnk, csak rá kell nézni egy térképre, vagy pedig egy űrfelvételre, vagy valamilyen légifelvételre, attól függően mihez férünk hozzá. Már is kirajzolódik az, amit idáig csak alulról láttunk, ez volt ugye a nagy piactér, ez itt a kis piactér, és itt pedig az evangélikus székesegyháznak a tere, a Huet tér. És ha megnézzük körülöttük az épületek, akkor itt rajzolódik ki igazán ez a szép eredeti mag, erődített mag, aztán egy köré későbbi időszakban egy további erődítés által létrehozott, kibővített mag, és aztán később egyébként a 14. században épült hozzá a felsőváros, aminek a főtere, vagy aminek a központi tere ez a nagy piac tér, és persze hozzáépült az alsó város is, és így szép fokozatosan egyébként körbe erődített településsé nőtte ki magát Nagyszeben. Ez egyébként Erdély legnagyobb várfallal kerített városmagja, 75 hektár kiterjedésű, annak idején 40 torony bástya őrizte a várfalakat, tehát ilyen szempontból is egy nagyon látványos és érdekes település, de persze nem csak az egykori várfalaknak a nyomvonala érdekes, hanem ahogy láthattuk maga az épületállomány, a kis kiteresedések, a településnek az utcáról is érzékelhető látképe. Ez mind-mind nagyon szép Nagyszeben esetében, tehát tényleg megér egy terepgyakorlaton kívül is megér egy látogatást ez a város. A evangélikus székesegyháznak a tornyából most már ott szabad szemmel láthattuk ezeket az egymáshoz kapcsolódó tereket. Ugye itt ez a legbelső, legeredetibb tere a városnak, ott mögötte a kis piactér, és ott kicsit hátrébb pedig a nagy piactér. Itt, amikor fölmentünk a toronyba, itt már mindenki megértette, hogy hogy is épülnek egymásra ezek a kiteresedések, és hogy épült föl évszázadról évszázadra ez a város. Nem csak a toronyba mentünk fel, természetesen magát a székesegyházat belülről is megnéztük. Egy nagyon érdekes tapasztalat abból a szempontból, hogy ugye műemlékként kiemelt műemlékről van szó, és időnként istentiszteleteket is tartanak itt, de már nem úgy élő templom, ugye egész Nagyszebenben kevesebb, mint 1100 magát szásznak valló, vagy német anyanyelvűnek valló ember él. Ők egyébként evangélikusok, ezt idáig nem említettem, de az erdélyi szászok döntő részben evangélikus vallásúak. És ez a templom, ez tulajdonképpen még félig templom, de már félig múzeum. Egy picit Nyugat-Európába csöppentünk itt Nagyszeben evangélikus székesegyházában, ezt megtapasztalva, hogy a templom tere már nem csak az eredeti funkcióra van kihasználva, hanem egy ilyen örökséget bemutató múzeumi kiállító térről is van itt szó. Az egykori szász városatyák figyelnek minket, az ő síremlékeik ezek, és hát figyelnek minket Nagyszebenben a városnak a szemei a tetőkről, figyelnek minket itt ebben a templom múzeumban a városatyáknak a szemei ezekről a síremlékekről, viszont magukkal a szászokkal találkozni kevés esélyünk van Nagyszebenben, ha csak nem valamilyen kulturális esemény keretében csöppenünk bele valamilyen eseménybe. De az, hogy ők jelen voltak, és a német kultúra jelen volt, az azért a városban feliratokból, reklámokból, éttermeknek a cégéreiből, sok mindenből kiderül, mert a legtöbb helyen németül ki van írva minden, de német szót igazából már csak nagyobb rész csak német turisták szájából lehet hallani Nagyszebenben. Érdemes eltévedni egy kicsit a városban. Mondtam, hogy nem egy sík területről van szó, akit az ilyen kis girbe-gurba lépcsők, kapualjak, kinyíló kis háromszög alakú terek, aztán folytatódó sikátorok el tudnak varázsolni, annak tényleg nagyon ajánlható ennek a városnak a szabadabb megtekintése is. Erre picit korlátozottan volt időnk a terepgyakorlat keretében, de azért egy kicsit bolyongtunk ezekben az utcákban is. Érdemes megnézni egyébként a város különböző nevezetességeit, ez itt a Bruckenthal palota, egykori erdélyi kormányzó Samuel von Bruckenthal magánműgyűjteményét ajánlotta fel az evangélikus egyháznak, amiből aztán közgyűjtemény múzeum lett, ez Erdély legelső múzeuma egyébként. Érdemes felkeresni, ahogy mi meg is tettük, felkeresni a hazugságok hídját. Ez a képeknek a képnek a színvilágából látszik, hogy egy kis csalás van, ez nem saját fotó. Már csak abból is ki lehet deríteni, hogy nem saját fotó, mert nem tolong rajta egy csomó terepgyakorlati hallgató. De én itt több helyszínen csak beszéltem, és utólag jöttem rá, hogy nem fotóztam. Ez is egy olyan helyszín volt. Ez egy érdekes, műszaki szempontból is érdekes ez a vas szerkezet, hogy látjuk, hogy 1859-ben készült, de nem ebből a szempontból legérdekesebb, hanem a legenda, ami hozzá kapcsolódik, hazugságok hídja, megnyílik az alatt, aki hazudik. Főleg ugye ez kispiac tér, azok a kereskedők, akik hazudtak, azokat, ha fölhajtották erre a hídra, akkor megnyílt alattuk a híd, a legenda szerint. Valószínűsíthető, hogy inkább, ha rajta kaptak egy kereskedőt csaláson, akkor őt ledobták innen, és hát úgy érzékelte a nép, mintha megnyílna alatta a híd. Hogy ez a hazugságok hídja mennyire működik, ez sajnos eléggé a hitelét vesztette, amikor Ceausescu innen mondta el egy beszédét, és még ő alatta sem omlott be a híd. Azóta nem nagyon hisznek az emberek abban, hogy ez a hazugságok hídja lenne. Ahogy mondtam, a német feliratok a városban mindenhol megjelennek, akár a csatorna fedeleken is. Ugye itt Nagyszeben román és német nevét láthatjuk ezen a csatorna fedélen. A Hermannstadt, vagy a helyi dialektikus szerint Hermestadt. A 2007-ben egyébként arra utal ez a 2007-es felirat is. 2007-ben Európa kulturális fővárosa is volt, Luxemburggal karöltve, nem véletlenül Luxemburggal karöltve, hiszen a nagyszebeni szászok eredeti nyelvjárása legközelebb a Luxemburgban beszélt német nyelvjáráshoz áll, és ezért rendezte közösen együtt a két város, vagy voltak együtt Európa kulturális fővárosai. Ebben egyébként nagyon kiemelkedő szerepe volt az akkori nagyszebeni polgármesternek, Johannisnak, aki egyébként ugye az ezt megelőző romániai elnök volt, tehát Nikos Urdán előtt ő volt Románia elnöke. Ő eredetileg Nagyszeben polgármestere volt, és onnan került az elnöki székbe. Hát ezt az örökséget, a 2007-es kulturális főváros örökségét viszi tovább a város, és egy nagyon élő kulturális központ, fesztiválváros, zenei fesztiválja van, filmfesztiválja van, színházi fesztiválja van, tehát élő város, amely a német kultúrát, vagy a szász kultúrát is próbálja továbbvinni, bár az azért érzékelhető, hogy a mindennapokban már sajnos nincs ott az eredeti szász lakosság. A következő jóval kisebb település, ez Barcarozsnyó település, és itt nem is magát a települést látjuk, hanem a település fölött található parasztvárat. Ez Erdély legnagyobb parasztvára, ami azt jelenti, tehát, hogy nem nemesek építették ezt a várat, mert hogy egyébként ugye a szászok nem tagozódtak be ebbe a fajta rendszerbe, hogy nemesség és jobbágyság. A szászpolgárok ezen kívül maradtak, és az ő közösségeik függetlenek voltak ettől a feudális rendszertől. Pont ezért a településeik környékén nagyon sok esetben nem nemesi birtokos, hanem a ott lakó közemberek építettek egy erődítményt, amely védte őket az esetleges ellenséges hadaktól. Kisebb települések esetében, falvak esetében ezek erődtemplomok voltak, majd olyat is fogunk látni. Kicsit nagyobb települések esetében, mint Barcarozsnyó, ami eredetileg is egy kisváros volt, már egy ilyen várméretű erődítmény, egy parasztvár áll a település fölött, és aztán ahogy bemegyünk a településre, akkor látjuk, hát nem Hollywoodba érkeztünk, de Rozsnyóra, Barcarozsnyóra megérkeztünk. Látjuk a településnek az épület állományán is, hogy ez egy szász épített kulturális örökség, amit elénk tárul. A településre megint csak fölülről nézve, hát nem a terepgyakorlaton emelkedtünk el ennyire a felszíntől, nyilván ezt utólag tettem be ezt a felvételt, de látjuk nagyon szépen kirajzolódni a jellegzetes elemeit a szászok település szerkezetének. Egyrészt itt is van egy főtér, de ami nagyon jellegzetes, és itt a kis fekete csíkokból elég szépen kirajzolódik, tehát az árnyékokból látszik, hogy még akkor is, hogyha ezek ilyen falusi hosszúházaknak tűnnek, igazából zárt soros utcaképet alkotnak, és ez nagyon jellemző a szászok településére, hogy ilyen zárt soros utcafrontok találhatóak nem csak a főtér környékén, hanem a további utcák esetében, és hogy néznek ezek ki? Hát vannak szebb állapotú épületek, és hát persze aztán a romlás különböző fokaival találkozunk. Sajnos Barcarozsnyó bár nagyon közel található Brassóhoz, és nagyon közel található Erdély leglátogatottabb turisztikai helyszínéhez, amit most még nem lövök el, hogy micsoda. Ennek ellenére egy ilyen rejtett kis ékszerdoboz lehetne, ha felfedeznék, de nem nagyon fedezik föl, és hát sajnos nagy számban találunk olyan épületeket, amik arra utalnak, hogy valaha gazdag szász polgárok lakták ezeket a településeket, de napjainkban sajnos az enyészet, egyik másik már az enyészeté. Tovább menve aztán, én is ugrálok egyébként az időben, egy egészen pici települést, egy szász falut is meglátogattunk, ez pedig Szászfehéregyháza települése, ahol azt látjuk, hogy valóban még a falu esetében is a zárt soros beépítés az megfigyelhető, és hát nagyon takaros házak vannak itt, módos szász gazdák lakták valaha ezeket a házakat. Itt a faluban sétálgatva ugye sok-sok szép kis házikót fotóztunk, és hát ez a sok-sok szép kis házikó nem csak nekünk tetszett meg, hanem terepgyakorlatunk legidősebb résztvevőjének is, nem egészen. Ha aki esetleg nem ismerte föl, itt harmadik Károly brit uralkodó látható, még Velszi herceg korszakából, tehát még trónörökösként látogatott el 2016-ban ebbe a faluba, és annyira megtetszett neki, hogy vett egy házat, vett egy portát ebben a faluban. Na és onnantól kezdve egyébként egy alapítványt is létrehozott a kulturális örökség, meg a természet és ember együttélése, fenntarthatóság, ilyesmi egyében. De ez a tény, hogy ő vett egy házat, teljesen megváltoztatta a falu életét. Odáig csak a legvágyfülűbb és legkifinomultabb turisták látogatták meg ezt a települést. évente néhány ezer turista jutott el ide. Azóta sok tízezer turista érkezik, ennek köszönhetően, hogy ilyen hírnevet csináltak a településnek, egy csomó panzió nyílt, és egyébként bizonyos értelemben jó hatása is vannak ennek a turizmusnak, mert azóta jobban odafigyelnek a házak állapotára, illetve az autókat is kitiltották a településről, tehát itt csak a lakosokon kívül csak sétálni lehet ezen a településen. És egyébként azzal, hogy egy ilyen felkapottabb település lett, az utóbbi időben megindult az is, hogy Németországból ide költöznek emberek, és most növekvő német közössége, néhány tucat emberről van szó, de növekvő német közössége van ennek a falunak. Érdekesség, hogy olyan 30-40 német anyanyelvű ember lakik ebben a faluban, közülük olyan 5-6, aki eredetileg is ide született, és itt nőtt föl, és itt öregedett meg, a többiek Németországból költöztek vissza. Amiért már harmadik Károly előtt is látogatták a Whitefülű és érdekességek iránt érdeklődő turisták, vagy a műemlékvédelemben érdekelt turisták, az az erődtemploma ennek a településnek. Erdélyszerte 100 falvakban is, és más székelyfalvak egy részében is találhatóak erődített templomok, de ez az egyik legnagyobb és legszebben hozza formájában az erődtemplomok örökségét. Ez egyébként UNESCO virágörökség is Fehéregyháza, 100 Fehéregyháza erődtemploma, amelybe bemenve valóban egy ilyen, tulajdonképpen egy nagyon különleges, sajnos ma már kihalt, de szinte idillinek tűnő világba tekinthetünk be. Hogy működtek ezek az erődtemplomok? Baj esetén nem csak a falu népe költözött ide be, vagy menekült ide be, hanem hozta magával a vagyonát is a házakból, és mindenkinek megvoltak itt a tároló helyisége, és ameddig szükség volt, addig a falu összes népessége gyakorlatilag beköltözött ebbe a kis erődített, nem is annyira kicsi, erődített templomba. Belülről maga a templom egyébként nincs valami jó állapotban, tehát itt a műemlékvédelem az állag megóvásig jutott el, hát látjuk, hogy a falazat is, meg a berendezés is nem túlzottan lett felújítva, viszont nagyon lelkes, Németországból származó, ide költöző hölgyek mesélnek el mindent itt a templomról, angolul, németül, románul, ki melyiket óhajtja, és nagyon lelkesen tartják karban az egész erődtemplomot. A templom tornyából a 100 falvaknak egy nagyon jellegzetes szerkezeti vonása is igen jól megfigyelhető. Látjuk, hogy ugye állnak szépen párhuzamosan a hosszú házak a főutca mentén, és hátul sorba rájuk merőlegesen állnak a pajta épületek. Ez az úgynevezett szalagtelkes falvaknak a pajtasoros változata, amikor tulajdonképpen egy szinte erőd falat jelent az is, hogy ezek a épületek, pajta épületek összeérnek, és levédik hátulról a gazdasági udvarokat. Ha megnézzük megint csak felülről ezt a települést, akkor értjük meg igazán, hogy ezek a pajták, amikor még valóban az összes megvolt, mert most már kicsit foghíjas ez a sor, amikor még az összes megvolt, akkor mennyire szépen tényleg egy második védelmi vonalat jelentettek. Itt van az erődtemplom, ide lehetett bemenekülni a legnagyobb baj esetén, de a kisebb rossz indulatú betalokadók ellen tulajdonképpen ez a fajta épített védelem is megvolt a település számára. Itt ejtettünk néhány szót arról is, hogy tulajdonképpen hogyan tűntek el a szászok Erdélyből. Ez a képen jobb oldalon látható úriembernek, nem tudom, mondjam-e, de Ceausescu-nak köszönhető, ugye, aki egy államközi szerződés keretében a NSZK-val megegyezett arról, hogy gyakorlatilag az NSZK kivásárolja a német lakosságot Erdély és egész Románia területéről. Ennek megvolt a maga árfekvése, egyébként 1960-as évek végétől a 89-ig Ceausescu haláláig működött ez a rendszer. A 70-es években például egy egyetemi hallgató 5500 márkát ért, egy végzett egyetemi diplomával rendelkező ember 11000 márkát, hogy tudjuk hova tenni, ebben az időszakban 5000 márka az körülbelül egy bogárhátú Volkswagen volt, tehát akkor egy egyetemi hallgató ennyit ért a német állam számára, egy Volkswagen bogárnyi pénzt fizettek Romániának, és hát a Ceausescu éra alatt több mint 200000 ember tűnte, költöztették ki őket az NSZK területéről.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az ELTE földrajzos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatáról hallottak összeállítást, amelyben a fiatalok az erdélyi barcaság területét járták körbe, és tekintették meg annak társadalom földrajzi sajátosságait. Dr. Tolnai Gábor egyetemi mestertanár geográfus beszámolóját hallották a terepgyakorlat tapasztalatairól. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ökumené, a testvéregyházak fél órája című műsorunk következik. Ma a református egyház adását sugározzuk.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A zarándoklat nem csupán fizikai kihívás, hanem lelki utazás. A mindennapokból kilépve új felismeréseket adhat. Így van ez mai vendégünkkel is, aki a nyáron megtette az El Camino portugáliai szakaszát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Skultéti Zoltán Gáborné, a Lévai József Református Gimnázium matematika, informatika és angol tanára több száz kilométer gyalogolt, miközben érdekes emberekkel találkozott és életre szóló élményeket szerzett. Erről az útról, a kihívásokról és a tanúságokról beszélgetünk vele mai adásunkban.
Nekem ez az Úristen üzenete volt, ez a megállás. Ez jelentette számomra a legtöbbet egyébként. Nagyon-nagyon sok templomba bementünk, és picit üldögéltünk csendben. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Közben arra gondolni, hogy hány ember ült már ott előttünk, akiknek ugyanilyen tanítást adott az út, mint mondjuk nekem.
Remélem, hogy velünk tartanak.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Az El Camino sokak számára életre szóló kihívás, hosszú gyalogút, amely próbára teszi a kitartást, de közben új élményeket és felismeréseket ad. Vendégünk Skultéti Zoltán Gáborné, a Lévai József Református Gimnázium tanára, a nyáron bejárta a portugáliai szakaszt, több száz kilométert gyalogolt, miközben új emberekkel találkozott és új élményeket is szerzett. Milyen volt elindulni, mi segítette át a nehezebb napokon, és milyen útravalót hozott haza mindebből, ezekről mesél nekünk ebben az órában, aki már itt is van velünk a stúdióban. Tegeződni fogunk, ahogyan tesszük ezt a mindennapokban is. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Hogyan született meg a döntés, hogy elindulsz az El Camino-ra? Ez egy régi vágy volt, vagy inkább egy hirtelen jött elhatározás?
Inkább régi vágy volt. Hogyan kapcsolódik az életemhez? Hát úgy, hogy ez az év igen kerek évforduló az életemben, mert mindjárt kerek éves leszek, és azt gondoltam, hogy a helyet, hogy ebbe belebetegednék, valamivel meg kell fűszerezni. És több barátom járt már a Caminón, és a nagylányunk Eszter is bejárta a 800 kilométeres szakaszt. Akkor indult el, amikor éppen munkaügyben egy kicsit válságba került, és olyan sokat adott neki az a zarándoklat, hogy azóta is a Zarándok Zugban Budapesten önkéntes, és nagyon-nagyon szereti. És ez egy picit adott erőt ahhoz, hogy én is talán meg tudom csinálni ezt a zarándokutat.
Voltak ezzel kapcsolatban kételyek benned, hogy nem biztos, hogy menni fog, vagy nem biztos, hogy úgy fogod tudni végigcsinálni, ahogy eredetileg gondoltam?
Voltak, azért voltak, mert több emberről is tudok, aki kitartóan készül erre a zarándoklatra, hát mondjuk már hónapok óta edzi és gyalogol és túrázik, és én nálam ez így egy kicsit háttérbe szorult időhiányában, és ezért úgy féltem is tőle. Aztán kaptam az egyik barátnőmtől egy olyan útravalót, hogy a régi zarándokok is néha felkéreckedtek a szekérre, és attól még zarándokoknak nevezték őket, és akkor így megpróbáltam elengedni ezeket a félelmeket.
Éppen erre akartam rákérdezni, hogy ez egy komoly tervezést, szervezést, előkészületeket igénylő túra, vagy inkább, hát lesz, ami lesz, sodródjunk az árral, úgyis fel kell a nap, és felébredünk majd valahol. Melyik volt rád inkább a jellemző?
Mind a kettő lehet egyébként, és szerintem a zarándokoknak a többsége ilyen lesz, ami lesz típusú zarándok. Mi a barátnőmmel mentünk, tehát ketten voltunk, és nagyon sokáig készültünk, foglaltunk előre szállást, tehát nem bíztunk semmit a véletlenre, és én nagyon sokáig kerestem azt, hogy melyik szállást foglaljuk le, hány kilométert tegyünk egy nap meg, és reménykedtem benne, hogy a zarándokok réme, az ágyi poloska majd elkerül minket, és egyébként így is volt.
Mert hogy azt tartják a zarándokok rémének?
Hát az egyiknek igen, meg a viszhólyagot a másiknak.
Igen, a viszhólyag azért is akartam rákérdezni, mert az ember ilyenkor általában azokkal a terhekkel, amiket talán mondtál, meg mindenféle elvárással, de jó nagy hátizsákkal is elindul. Mit kell abba a hátizsákba mindenképpen belepakolni, hogyha valaki végig szeretné járni legalább a portugáliai szakaszt?
Hát én mindig csodálom azokat a zarándokokat, azóta is, mert nem léptem ki egyik zarándok csoportból sem a közösségi médiában, és mindig elolvasom, hogy mit írnak. Na és akkor mindig nagyon csodálom azokat, akik 3 kilós hátizsákkal mennek. Az enyém az 7 kiló volt, és plusz a víz, amit vittem magammal, tehát így megközelítettem mondjuk a 8-at. És hogy mi volt benne? Hát váltásruha, a lehető legvékonyabb, legkönnyebb, ilyen sportos, jól szellőző, könnyen száradó. Ebből volt nálam 2 hosszújú és 2 rövidújú, illetve pontosabban 3, de a harmadik az nem vált be egyébként. A ruházat mellett váltáscipő, meg papucs, ez mindenféleképpen, és a ruházat mellett visszatérve erre a mondatomra, hát mindenféle fájdalomra és vízhólyagra való varázsszer. Tehát például volt nálam ilyen magnéziumos sportkrém, aztán a vízhólyagokra vízhólyagtapaszt, de azt végül ipari mennyiségben fogyasztottam, úgyhogy azt kaptam is, és vásároltam is még menet közben. Gyógyszerre nem nagyon volt szükség szerencsére, ezek meg a tisztálkodási cuccok. Olyan szappant vittem, amivel hajat is lehet mosni, tehát hogy ne kelljen külön cipelni.
De egyébként egy elég jól kiépített infrastruktúrája van már ennek a zarándok útnak, nem? Tehát aki keres, talál, tehát mindig akad valami, vagy valaki, aki tud segíteni, illetve a szálláshelyek most már egészen sűrűn ki vannak alakítva, ha minden igaz.
Portugália szerintem sokkal jobb volt ebből a szempontból, mint Spanyolország. Portugáliában nagyon sok strand van az út mellett, és a strandokon van kávézó, büfé, étterem, mindenütt van mosdó, patyolattiszta, minden van benne, és ivóvíz is van. A spanyol részen már ritkábbak a strand szakaszok, és van, hogy 7 kilométer távolság is van 2 helység között, és ott jobban fel kell tankolni mondjuk ivóvízzel. De egyébként mindenhol van étterem, mindenhol van élelmiszerbolt, mindenhol van gyógyszertár.
Kicsit a kilométereket tegyük már rendbe, hogy itt pontosan hány kilométerről van szó a portugáliai szakasz tekintetében?
A portugál út az 280 kilométer Portótól Santiagoig.
Ez naponta hány kilométer gyaloglást jelentett?
Naponta hát olyan 25 és 30 közöttét. A 25 volt az általános, az utolsó napon tettünk meg 7,5 kilométert, azért, mert egyébként úgy van ez a zarándoklat, hogy aki 100 kilométert megtesz gyalogosan, az az ember már kaphat ezért oklevelet Santiagóban. Ha kerékpárral megy, akkor 200 kilométert kell megtenni. És ez azt jelenti, hogy 100 kilométerre Santiagótól már nagyon sokan vannak. Nagyon sok iskolás, meg fiatal, meg gyerekcsoporttal is találkoztunk, baráti társaságokkal, és mindig nagyon sokan vannak az úton. És ezért mi az utolsó napra azt terveztük, hogy bár megtehettük volna azt a hátralévő kis szakaszt az előző nap egyben, az előző szakasszal, tehát aludtunk egyet 7,5 kilométerre Santiagótól, és hajnalban indultunk 6 órakor, amikor még sötét volt a célállomásunkra, és annyira sötét volt, hogy még világítani kellett az erdőben, és senki más nem volt az úton, csak mi ketten. És ez így annyira felemelő volt, hogy mentünk, és közben felkelt a nap, és csak egymással beszélgettünk, nagyon-nagyon szép zárása volt.
Annak ellenére, hogy az egyik barátnőddel voltál ezen a zarándoklaton, sikerült egy picit elmélyülni ennek ellenére? Saját magadban, lelkiekben, mennyire volt erre lehetőség így, hogy tulajdonképpen kis társasággal együtt?
Abszolút volt erre lehetőség, mert már az út előtt megbeszéltük, hogy nem kötelező egész nap beszélgetni, hanem valószínűleg el leszünk foglalva a gondolatainkkal, és ez így is volt, hogy sokszor mentünk egymás mellett, de sokszor volt, hogy a barátnőm előre ment néhány száz métert, és mindig megvárt, hogyha valami út kereszteződéshez ért. Mindig ő ment gyorsabban, ő sokat túrázik, úgyhogy ez, én voltam a lassabb, és így tudtunk gondolkodni. Viszont amikor együtt kávéztunk, meg vacsoráztunk, meg beértünk a szállásra kora délután, akkortól pedig együtt voltunk és beszélgettünk.
A teljes szakasznak a gondolata fel sem merült bennetek, hogy megpróbáljátok?
Nem volt annyi időnk, vagy igen. Tehát, hogy ő is elfoglalt volt előtte, én meg utána, és ezért nem készültünk a teljes szakaszra.
Mondtad, hogy nagyon népszerű ez a zarándok út, és hogy egyébként nagyon sok emberrel is lehet találkozni menet közben. Te találkoztál olyan emberekkel, akik nagy hatással voltak rád valamiért?
Nagyon sokan kérdezték meg tőlem, hogy hány zarándokkal beszélgettünk, mert ugye azt tartják erről, hogy nagyon sok emberrel találkozik a résztvevő, a zarándok. Én nem tudom, hogy miért, de hogy mi túl sok emberrel nem ismerkedtünk meg. Hogy próbáltuk kutatni azokat, hogy esetleg a Covid óta egy picikét eltávolodtak az emberek, vagy hogy mi lehetett az oka, nem tudom igazán. Hogy nem nagyon beszélgettek egymással a zarándokok arra, amerre jártunk, és azokon a szállásokon sem, ahol mi szálltunk meg. Egész véletlenül már nagyon közel Santiagóhoz, amikor beszélgettünk már a városban, a barátnőmmel akkor hallottuk azt a hátunk mögött, hogy na hát magyarok. És ők találkoztunk egy kolléganővel, aki Pesten tanít egyébként hittantanár, és a keresztfiával, és ők voltak az egyetlen magyarok, akikkel találkoztunk, és gyászfeldolgozás miatt járta az utat, és ő emiatt így nagyon nagy hatással volt rám, hogy ő hogy kezdi, hogy minden reggel imádkoznak, hogy megállnak minden templomba, bemennek, tehát hogy ők igazi zarándokok voltak a szó nemes értelmében.
Több mint egy utazás, meg több mint egy túra, talán ezt a felkonferálásban említettem, és ez egy lelki élmény, egy lelki utazás. Te magad is így élted meg ezt a néhány száz kilométert?
Hát én, igen, lelki út volt egyébként. Ugye szoktak vinni kavicsot a zarándokok, ami jelképezi a terhet, amit cipelnek, és én a 3 éve meghalt lányunkat vittem magammal.
Segített?
Hát letettem az óceán mellett a kavicsot, és kedves barátnőm, lelkész barátnőm, amikor elküldtem neki a képet onnan, hogy kit hoztam magammal, akkor írta, hogy most már szalad a mennyországban. Úgyhogy ezt jelentette nekem.
A hallgatók nem látják, de a stúdióasztalunk tulajdonképpen tele van pakolva mindenféle dologgal, amit hoztál magaddal Portugáliából. Kezdjük a legfeltűnőbbel, egy kagyló alakú kerámia? Talán abból
nem,
van?
Az egy igazi kagyló.
Egy igazi kagyló. Igen, na mit jelképez ez a kagyló?
Hát ez a fésű kagyló, ez a zarándokoknak a jelképe egyébként, Szent Jakab útnak a jelképe. Nagyon-nagyon sok helyen találkozunk vele a zarándoklaton. Minden útjelző táblán ott található egy fésű kagyló és egy sárga nyíl, hogy merre kell menni, merre folytassák a zarándokok az útjukat. És mikor elindultunk Portóból, akkor az út mellett, hol becsületkasszában, kasszával vannak kitéve az út mellé ezek a kagylók, de mi megálltunk egy fiatalembernél, aki számtalan ilyen gyönyörűséget árult, és ő maga kötötte fel a hátizsákunkra, hát mi ott Porto után vettük rögtön a legelső napon, hogy feltegyük a hátizsákunkra.
És rögtön itt van mellette két útlevél, mert hogy lehet látni azokat a pecséteket, amiket az állomásokon pecsételtek ide ebbe bele. Ez kell ahhoz, hogy valaki zarándok legyen? Hogy megkapja ezt az útlevelet? És mivel lehet ezt egyáltalán kiérdemelni?
Hát a pecsétek ahhoz kellenek, hogy igazoljuk, hogy ott jártunk. És majd Santiago-ban, a zarándok irodában, amikor megkapjuk a zarándokok levelet, akkor ellenőrzik a pecséteket, és azt kell róla tudni, vagy róluk tudni, hogy naponta kettőt kell pecsételni, de hogy mi nagyon lelkesek voltunk, tehát hogy volt, hogy egy nap 6 is pecsételtünk, mert annyira szépek voltak egyébként, minden kis templomban, kávézóban, zenészeknél, akikkel találkoztunk az út közben, az erdő közepén például van pecsét, és dátummal kell beletenni az útlevélbe.
És minden állomásnak egyébként más a jelképe. Abszolút. Látok magam előtt kagylót, látok malmot, de olyan állomást is látok, ahol éppen a kereszt jelképezi az adott állomást.
Így van. Az enyém egyébként a zarándok zugból származik, az én oklevelem, és ebben az évben az egyes számú oklevelet a kislányomtól kaptam. De nem volt elég a magyar útlevél hozzá egyébként, mert ez a magyar Caminóhoz készült, és az nem olyan hosszú, mint a portugál és a spanyol, vagy a francia országban kezdődő rész, úgyhogy kiegészítettük még egy másik útlevéllel is. Egyébként vásárolni lehet az zarándokzugban, illetve Portóban is, meg a különböző kezdőpontoknál is megvásárolható.
És van mellé egyébként egy magyarul írt vers is, ezt az útlevél. Ez adták?
A magyar útlevélhez kaptam a kislányomtól, nagylányomtól.
Mire buzdít ez a kis versike?
Hát, hogy tanuljak valamit, tanítása legyen az útnak arra, szerintem.
Mert ő is így engedett el téged, hogy mindenképpen legyen ilyenféle megtapasztalás?
Nem egyébként nem tűzte ki. Inkább azt tanácsolta csak, hogy a telefont tegyem el. Tehát ennyi volt a tanács, és igazándiból csak fényképezésre használtuk a telefon.
Sikerült ezt a digitális böjtöt betartani?
Hát teljes mértékben nem, mert nyilván minden este szerettek volna a szeretteink tudni rólunk, tehát hogy beszéltünk, és üzenetet váltottunk egymással, de igyekeztünk minimalizálni a használatát.
És itt van még egy tárgy, illetve még kettő, de mind a kettő hasonló, egy ilyen kis papírtekercs, ez pedig az oklevél, ami igen, viszont már tanúsítja, hogy bejártad a portugáliai szakaszt.
Igen, ezt a zarándok irodában adják, egyébként regisztrálni kell, mert már minden digitális és mindent próbálnak meggyorsítani és megkönnyíteni, tehát hogy regisztrálni kell a zarándok irodába, és ilyen QR kód segítségével keresik a regisztrációt, és szinte egyáltalán nem kell várni, hogy megkapjuk a kezünkbe.
Melyik volt a legemlékezetesebb állomás a túrát során?
Egyébként nem csak azért mentünk erre a portugál útra, mert hogy nem volt annyi időnk, hogy hosszabb útra induljunk, hanem nagyon vágytunk az óceán mellé. És nekem az óceán adta a legtöbbet. Tehát, hogy a legemlékezetesebb szállásunk az óceántól talán 50 méterre volt.
Annak is itt van a pecsétje az útlevélben?
Valószínűleg itt, igen. És egész éjszaka, amikor felébredtem, az óceán zúgását hallgattam, és olyan volt az udvara is, hogy voltak rajta nyugágyak, meg székek, és meg lehetett ott pihenni, miközben nézzük az óceánt és a naplementét. Tehát, hogy ez így nagyon szép volt.
Ez volt a legemlékezetesebb, és egyben a legmélyebb élményed is a zarándok út során?
Hát a legmélyebbek talán az, hogy mennyire vágytunk az óceánhoz, és mégis mennyire veszélyes az a hely, mert minden egyes kis településen a hajótörötteknek állítottak emléket, tehát hogy ezzel így nagyon mellbevágó szembesülni, hogy hány ember vesztette ott az életét, és az asszonyoknak, akik várják haza a férjüket. Tehát hogy ez is ilyen, szerintem ilyen nagy meglepetés volt, és nagy erőt adott.
Mélységek és magasságok, volt-e olyan pillanat, amikor a legszívesebben feladtad volna, és azt mondtad, hogy itt már nem biztos, hogy tudom folytatni?
Hát olyan nem volt, hogy legszívesebben feladtam volna, inkább az, hogy megálltam volna, de ugye szűkös volt az idő, repülőjegy meg volt szállás lefoglalva. Én nekem sikerült nagyon sok vízhólyagot beszereznem, és orvoshoz is kellett mennem vele, mert nagyon, nagyon csúnyák voltak. Akkor egy picit pihentem volna igazán.
De mindeközben egyébként a fizikai megterheltség mellett azért ez egy nagyon komoly lelki teher is tud lenni. Mi segített tovább lépni ezeken a mélypontokon?
Hát amikor rájöttem, hogy miért jöttek ezek a vízhólyagok, akkor úgy próbáltam elengedni ezt a terhet, mert akkor, amikor meg kellett állni emiatt, akkor nagyon sokat sírtam, és nem értettem, hogy így itthon elképzeltem, hogy milyen lesz, hogy az óceán ott lesz a bal kezemnél, és süt a nap, és fantasztikus lesz, és akkor közben nem bírtam rálépni a lábamra. Hát ez nagyon nagy teher volt, tehát ez sok sírás volt, és akkor így én azt hiszem, hogy elég sokat dolgozom, és akkor azt a tanítást silabizáltam ki a történtekből, hogy meg kell tudni állni.
Légy egy kissé áldott csendben, és magadra békességben lesz. Ez igen. Megtörtént ezzel a zarándoklat során?
Abszolút meg, igen. Főleg amikor már tudtam tovább menni, mert megvolt a tanítás. Hát ugye mindig azt mondják, amikor elindul az ember, hogy valamit tanulni fogsz az útból. És akkor hát csak bandukoltunk, gyönyörködtünk, hogy a fénykép nem adja vissza, hogy milyen volt a hely, ahol jártunk. És amikor megjött a tanítás, akkor sokkal könnyebbé vált az egész.
Milyen érzés volt beérni a célba?
Hát, sírós. Amikor már Santiago-ban ezeken a kis Girbe-Gurba utcákon láttuk a tornyait a székesegyháznak, akkor én felhívtam a családomat videóhívásban, és megfordítottam, hogy ők lássák az utat, hogy merre megyek. Úgyhogy együtt jöttek velem.
És ők is legalább annyira élvezték így az utolsó néhány lépést?
Szerintem igen, különösen a nagylányom, aki ugye megjárta ezt az utat, igen.
Igen. Mit jelentett megélni az El Camino-nak a vallási, a spirituális jellegét, tehát a szent helyeket, a közös imákat, a különböző szimbólumokat, amelyek mind-mind hordoznak valamilyen történetet, vagy valamilyen üzenetet magukban?
Hát nekem ez az Úristen üzenete volt ez a megállás, és ez jelentette számomra a legtöbbet egyébként. Ugye a templomok katolikus templomok. Ettől függetlenül nagyon-nagyon sok templomba bementünk, és picit üldögéltünk csendben. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Közben arra gondolni, hogy hány ember ült már ott előttünk, akiknek ugyanilyen tanítást adott az út, mint mondjuk nekem.
Közelebb érezted magadhoz Istent ez alatt az arándok út során?
Hát akkor egy picit haragudtam, amikor meg kellett
igen?
állni.
Miért? Igen. A vízhólyagok miatt?
Igen, a vízhólyagok miatt. De amikor rájöttem, hogy hát mi volt az üzenet, akkor már segített. Tehát úgy éreztem, hogy tényleg ott van mellettem, és átsegít a nehézségeken.
Milyen érzés volt hazaérkezni, és utána visszacsöppenni a hétköznapokba? Ugye egy nyári szünet alatt volt maga az arándokút, és hát utána ugye ott a tanévkezdésnek gyakorlatilag az elején értél vissza.
Hát ha nem a református hittel kapcsolatban válaszolok a kérdésre, akkor azt gondolom, hogy a lelkem még nem érkezett meg.
De akkor,
amikor megérkeztünk haza, akkor teljesen kézzelfoghatóan lehetett érezni, hogy én megérkeztem, de a lelkem még nem.
Hiányérzet van ilyenkor az emberben, hogy ment volna még, csinálta volna még tovább, vagy azért van egy pici büszkeség is, a jó értelemben vett elégedettség, hogy igen, kitűztem, és meg tudtam csinálni.
Hát nagyon boldog vagyok tőle, hogy ez sikerült egyébként. Nagyon boldog vagyok, hogy a társaságért, aki velem volt, a barátnőmért nagyon hálás vagyok, és nem tudom, valahogy úgy érzem, mintha nem is történt volna meg. Tehát, hogy mintha ez egész egy mese lett volna, hogy én ott sétálok a barátnőmmel, és egyszer csak visszacsöppenek ide Miskolcra, hogy olyan, mintha egy mesének a szereplője lettem volna.
Soha többet, vagy bármikor újra?
Bármikor.
Vannak is tervek ezzel kapcsolatban?
Hát, még nem osztottam meg a családdal.
Lehet itt az alkalom, hogy
igen, abszolút. De hogy azt szoktam mondani, hogy oda a Portugál útra bármikor vissza, már holnap indulnék.
Van akár egy szokás, egy gondolat, vagy egy érzés, vagy akár egy lelki tapasztalat ebből az útból, amit hazahoztál magaddal, és azóta ott van veled a mindennapokban?
Az, hogy egy picit könnyebben venni a terheket az életben, mindenféleképpen, mert a portugálok és a spanyolok olyan életstílust tudnak magukénak, hogy ami a magyartól nagyon távol van, azt hiszem, de hogy amikor ott jártunk, akkor mi is a részesei voltunk ennek az életnek és ennek az országnak. Szóval, hogy nem belebetegedni a mindennapokba, hanem egy kicsit könnyedebben állni a nehézségek elé, és úgy legyőzni őket.
A diákjaid, vagy akár a kollégák érdeklődtek a tapasztalatok felől? Mert hát nyilván látták,
igen,
a közösségi médiában, hogy merre jártál.
Igen, hát van olyan kollégám, aki mondta is, hogy ő mindig megnézte a térképen, hogy merre járunk, hova jutottunk.
Ez, és mi érdekelte őket a legjobban? Mire voltak kíváncsiak?
Hát csak a helyekre, vagyis hát igazán azt mondták, hogy ha beszámolót tartok, akkor szeretnének eljönni, de még erre nem került sor. Sőt, régebbi kollégám is írt az előző munkahelyemről, hogy ha tartok beszámolót, ő mindenféleképpen résztvevője szeretne lenni. Lehet, hogy lesz majd alkalom rá, hogy beszélgetünk a kollégákkal róla egyébként.
Be lehet valahogyan építeni a tanítási módszert tanba például azokat a tapasztalásokat, vagy egyszerűen csak a diákokkal való kapcsolatba mindazt az élményt, amit itt az El Camino-n szereztél?
Hát, ha a kitartást meg tudnám tanítani, igen, a mai fiataloknak, akkor az nagyon jó lenne. De ez szerintem ma ez nagyon nehéz feladat, hogyha valamit nem két kattintással kapunk meg, akkor is tartsunk ki, és jussunk a végére. És azt, hogy meg kell állni. Ahogy az egyik barátnőm mondta, hogy nem csak azért, hogy utolérjen a lelket, hanem azért, hogy megélezzük a fejszét a favágáshoz. Hát, hogy ez szerintem nagyon jó lenne, hogyha tudnák a fiatalok.
Élesebb lett most ez a fejsze?
Élesebb. Igen.
Van még valami a bakancslistádon?
Esetleg végigjárja Magyarországon a kék túrát. Nagy példaképem a nagylányom, aki a Caminót végigjárta előttem, és a kék túrát is lassan befejezi. És nem maradhatok le tőle. Hát jelen pillanatban a kis unoka, hogy szülessen meg, és találkozzak vele, az a legfontosabb. Nem tudom, sok könyv, és az, hogy visszamenni.
Bármikor újra.
Bármikor újra.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad a tapasztalataidat.
Megtiszteltetek. Köszönöm szépen.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A zarándoklat nem csupán fizikai kihívás, hanem lelki utazás, a mindennapokból kilépve új felismeréseket adhat. Így van ez mai vendégünkkel is, aki a nyáron megtette az El Camino portugáliai szakaszát. Ebben az órában Skultéti Zoltán Gáborné, a Lévai József Református Gimnázium matematika, informatika és angol tanára volt a vendégem, aki több száz kilométer gyalogolt, miközben érdekes emberekkel találkozott és életre szóló élményeket szerzett. Erről az útról, a kihívásokról és a tanúságokról beszélgettem vele. Ha lemaradtak volna mai műsorunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Ökumené címmel a testvéregyházak félóráját hallották.